Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 475. dicséret első versét, amely így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Helyünket elfoglalva, a 479. ének első három versét énekeljük. A 479. dicséret így kezdődik, hinni taníts, Uram. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól. Megőrzi lelkedet, megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet. Mostantól fogva mindörökké. Amen. Atyán, köszönjük, hogy mi is imádkozhatunk és kérhetünk. Mindezt az igére alapozva, annak az ígéretére állva, hogy aki kér, az kap. Az örgetőnek megnyittatik, és aki keres, az talál. És Urunk, most szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, kérni tőled a te jelenlétedet, a te lelkednek erejét és hatalmát a saját életünkre nézve. Kérjük, hogy te most szólj hozzánk hatalmasan, és formálj bennünket. Add, hogy legyen készségünk ennek az igének a meghallására és megcselekvésére, hogy amit mondasz, az valóban formálja, alakítsa, vezesse az életünket, és fogadjuk úgy, hogy azért mondod, hogy tegyük is meg. És Urunk, meg kell vallani ezen a ponton, hogy annyiszor halljuk az igét, annyiszor olvassuk, de nem mindig vesszük úgy, hogy te azért szólsz, hogy amit mondasz, azt tegyük. Mennyi mindent nem teszünk, csak valljuk a szánkkal, aztán kimagyarázzuk, hogy miért is nem tesszük. És olyan jó tudni, Atyánk, hogy elküldted a fiút, aki nem magyarázkodott, csak egyszerűen teljesítette akaratodat. Azért jött, hogy azt teljesítse. És áldott légy, Úr Jézus, hogy amikor ott voltál a Gecsemánéban, akkor sem önmagadra figyeltél, hanem az Atya akaratára. Ki tudtad mondani, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, Atyám. És Uram, az, hogy mi is mindenben készek legyünk kimondani, hogy úgy legyen, ahogy az Atya akarja. Akkor is, ha mi azt nem akartuk, ha szenvedéssel, nehéz dolgokkal jár együtt. De tudjuk azt, hogy az Atya akarata az mindig jó, mindig áldás, mindig élet, szabadítás, békesség és öröm. Add, Urunk, hogy mindezt átéljük, és tudjuk így dicsőíteni a nevedet, és kérünk, hogy Szentlélek Úristen, jöjj, szólj most itt hozzánk. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Tituszhoz írott, Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetének az első 9 verséből. Tehát Pál apostol Timóteushoz írott második levele, harmadik fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, kerüld őket. Mert közülük valók azok, akik betolakodnak a házakba, és foggyul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem tudnak eljutni. Miként pedig Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak, megromlott elméjű, hitre nézve megbízhatatlan emberek. De nem sokra mennek, mert esztelenségük nyilvánvaló lesz mindenki előtt, amint amazoké is az lett. Pál apostol határozottan üzeni Timóteusnak, hogy azt pedig tudd meg. Az utolsó napokban nehéz idők jönnek. És mindebből azt látjuk, hogy Timóteus, aki sok problémával küszködött Efézusban, úgy gondolta, hogy majd csak jóra fordulnak a dolgok, majd csak minden jó lesz, megoldódnak a problémák, megérték azok is, akik még egyenlőre szembe fordulnak vele, hogy őt valóban az Úr Jézus hívta el, választotta ki, és küldte oda, hogy szolgáljon, és majd csak elfogadják Pált is, mint apostolt, és nem lesz semmi probléma. Esetleg még az is megtörténik, hogy Pál kiszabadul a börtönből, és meglátogatja őt, és ott lesz. És Pál határozottan ír, hogy azt pedig tudd meg. Tehát ne önmagadra figyelj, ne az elképzeléseidre, ne a vágyaidat vetítsd bele a jövőbe, hanem tudd meg, hogy az utolsó nehéz napokban nehéz idők jönnek. Tehát vedd tudomásul, hogy nem arról van szó, hogy egyre jobb lesz, akár az élet, akár benne a gyülekezetnek a helyzete, hanem fel kell rá készülni, hogy bizony jönnek nehéz idők. Nem azt jelenti, hogy mindig nehéz lesz, hanem azt jelenti, hogy jönnek. Tehát időnként jönnek olyan időszakok, amikor Isten gyermekének nehéz megállni ebben a világban. És különösen akkor feledkezünk meg erről, amikor egy olyan időszakban vagyunk, hogy Isten gyermekeit a világ úgymond elfogadja. Amikor nem üldözik a tanítványokat, amikor szabadon gyakorolhatják a hitüket, bizonyságot tehetnek, sőt, mint ahogy azt ma is tapasztaljuk, jelenleg még sokszor el is várják a hívőktől, az egyháztól, hogy a társadalom fontos kérdéseire próbáljon választ adni, nehéz helyzetekben álljon oda. Nem is bizonyságot kérnek tőlünk, hanem inkább az, hogy diakóniával szolgáljunk, tehát menjünk oda, ahol akár probléma van, éhínség, háború, természeti katasztrófa. Szinte elvárják, hogy az egyháznak az a feladata, hogy a világ nyomorúságát, a világnak a sebeit enyhítse. És ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy már véget ért az az időszak, amikor nehéz időkkel kell az Isten gyermekének, az egyháznak szembenézni. Másik oldalról sokszor imponál is nekünk, hogy igen, megmondják, elvárják, ezt kell megtenni, azt kell megtenni, ott kell megjelenni, de nekünk mindig az a feladatunk, hogy az Úr Jézusra figyeljünk, és nézzük meg azt, hogy ő mit vár el tőlünk, ő hol akarja, hogy helytálljunk, és miben akarja, hogy helytálljunk. Ugye, mert ugye a nehéz, utolsó napokban nehéz idők jönnek, ez nem csak azt jelenti, hogy az utolsó időkben, tehát amit mi nevezünk utolsó időnek, hogy majd az egyház, a történelem utolsó időszaka, amit nagy nyomorúságnak is mond a Szentírás, hanem Pál itt arról beszél, hogy az utolsó idők az egyház szemszögéből nézve gyakorlatilag az Úr Jézus eljövetelétől a második eljöveteléig tart, vagy lehet, hogy ő inkább arra gondol, hogy pünköstől. Amikor az egyház létrejött az Isten szent lelke által, ugye elindult ebben a világban, és mit tett? Bizonyságot. Ugye bizonyságot tett. Ugye valamelyik nap is olvastuk, hogy emlékezz meg arról, hogy Jézus Krisztus feltámadta halottak közül, aki a Dávid magvából való, az én evangéliumom szerint, írja Pál. Tehát miről tett bizonyságot? Hogy az Isten elküldte a fiát ebbe a világba azért, hogy megmentse az elveszett, a bűnös embert. És ez azzal járt, hogy meg kellett halni. Meg kellett halni ott a kereszten az emberért, az ember bűnéért. Sőt, el kellett szenvedni a poklot. El kellett szenvedni az Istentől való elszakítottságot. Sokszor csak odáig jutunk el, hogy az Úr Jézus meghalt a kereszten. És azzal eltörölte a bűneinket. De minden ember meg fog halni. Ha csak meghalnánk, de ha annyi lenne, hogy valaki meghal, akkor ha meghalunk, lemullázódnának a bűneink. Tehát az Isten fiának nem csak meghalni kellett a kereszten, hanem átélni, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Át kellett élni, hogy átokká lett értünk, és elszakítatott egy időre az atyától. Mert igazán a pokol az, hogy elszakítatni az Istentől. A pokol azt jelenti, hogy nem élem át az Isten közelségét, nem lehetek Istennel, és az a pokol. Persze lehet, hogy hely is, de a lényege az, hogy el vagyok szakítva Istentől. És a földi életem is lehet pokol, ha el vagyok szakítva Istentől. És az evangélium arról szól, hogy Jézus meghalt, elszakítást élt át, de harmadik napon föltámadt és él. És ezért a bizonyság tételért üldözték az első keresztényeket. Pált sem azért üldözik, mert esetleg megszervezte, hogy a Júdában élő keresztényeknek, akik szárazság miatt nehéz helyzetben vannak, gyűjtsenek adományt, és azt eljuttassák. Nem azért üldözték, mert adományt gyűjtött, hanem azért, mert hirdette, hogy a názáreti Jézus a messiás, és ez a Jézus életét adta a bűneinkért, és harmadnapon föltámadt. Gondoljunk az abcselben arra, amikor ugye Pált elfogják, és akkor zúdulnak föl igazán ellene, amikor azt mondja, hogy Jézus feltámadt. És akkor ott vannak a farizeusok és a szadduceusok, és Pál ugye bedobja, hogy hát azért támadnak engem, mert azt hirdetem, hogy van feltámadás. De ez már kemény terület, és Pál ezért szenved. Tehát a bizonyság tételért szenved igazán az egyház. És Pál erről beszél, hogy igen, mindig jön olyan időszakasz, és ez majd kicsúcsosodik az úgynevezett utolsó időkben, hogy amikor az egyház vállalja Krisztust, vállalja Isten akaratát, vállalja azt, hogy kereszténynek lenni nem csak annyi, hogy hiszek, hanem azt is jelenti, hogy engedelmeskedem. Azt jelenti tanítványnak lenni, hogy engedelmeskedem az Úrnak. És ezt végig kell gondolni, hogy mennyire van jelen az életünkben az engedelmesség. Mármint az Úrnak való engedelmesség. Mennyire jellemző ránk, hogy amit olvasunk, amiből halljuk, hogy most ezt mondja nekem az Úr, azt meg is teszem. Akkor is, ha esetleg kényelmetlen, nehéz, vagy kerül valamibe. Tehát tudd meg, az utolsó napokban nehéz idők jönnek, tehát nem úgy lesz, ahogy te gondolod. Nem úgy lesz, hogy majd minden egyre jobbá válik, mint ahogy a mai ember is sokszor gondolja, és még a hívők is. Úgy látjuk, hogy egyre javul a világ, minden olyan nagyszerű, hisz jól élünk. És amikor jól élünk, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, ez már sose változik meg, és ha jól élünk, akkor minden rendben van ebben a világban. Meg rendben van az életünkben is. Mert mit nézünk, ugye, hogy az nekünk és a gyermekeinknek, az unokáinknak milyen lesz majd az élete, milyen jövő vár rájuk. És amikor ezt sok ember végig gondolja, legtöbbször anyagi értelemben gondol rá, könnyen meg tudnak élni, lesz jó fizetésük, meg lesz munkájuk, de nem lelki értelemben, nem erkölcsi értelemben gondolunk arra, hogy milyen világ vár rájuk, hogy mi vár ránk ezután. És mit mond Pál? Miért lesznek nehéz idők? Mert az emberek magukat szerető pénzsúvárok lesznek, kérkedő kevélyek, stb. Mitől lesz nehéz idő? Az embertől. Az ember okozza a nehéz időt. Attól lesz nehéz idő, amilyen az ember. Tehát milyen az ember? Milyen az ember? De ha a mai korba széttekintünk, és arra figyelünk, amit mondanak, akkor megvan az ember önmagával elégedve. Ugye milyen nagyszerű, fejlődik, egyre nagyobb tudásra tesz szert, egyre szabadabb, megéli önmagát, levetkőzi a gátjait. Ugye, amikor ugye, az emberek leszakadnak Istenről, félreteszik az ő akaratát és igéjét, akkor azt mondják, hogy most vagyunk szabadok. Most vagyunk szabadok. Levetköztük már a gátakat, félretettük Istent és az ő ránk rakott bilincseit, ahogy a második Zsoltár is ugye, megfogalmazza, hogy ugye, fölkerekednek a föld királyai, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és fölkentje ellen, szaggassuk le bilincseiket. A világ így gondolkodik, hogy a hit, az Istenben való hit, az Istentől kapott ige és törvény, az bilincset rakott ránk. Az akadályoz minket abban, hogy megvalósítsuk magunkat. És ezért mit kell tennünk? Letörni ezt a bilincset, félredobni az Istent és az ő igéjét. És ezért lesznek nehéz idők. Mert ez azt jelenti, hogy az ember gátlástalanná válik. A bűn uralkodik rajta. És ilyen közeg veszik körül az egyházat. És miért írja ezt Pál? Azért, hogy Timóteus és a gyülekezetek készüljenek erre föl. Nem azért, hogy megrémítsen, hanem azért, hogy még jobban oda irányítson Krisztushoz. Hogy rádöbbenjünk, hogy akkor tudunk megállni a világban, ha még jobban belekapaszkodunk a Krisztusba. Mint ahogy korábban is írtam első levélben, hogy Isten a megtartó. Isten tud megtartani bennünket a hitben, a keskeny úton. És ez is jó, hogyha ott van a szívünkben, hogy nem mi tartjuk meg magunkat, hanem az Úr tart meg minket. És hogy megmaradjunk, hogy Isten megtartson minket, ugye a hitünk az a horgony, amit belévethetünk. Ugye a nagy hajót is a horgony tudja a kikötőbe megtartani, hogy el ne sodorják a hullámok. És így minket a hitünknek a reménysége tud oda horgonyozni az Úrhoz, hogy el ne sodródjunk. Mert az emberek magukat szeretők, pénzsóvárak lesznek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Na ezért jó olvasni a Bibliát, mert a maga valóságában mutatja meg az embert. Egy lelki tükröt tart elénk. Egy olyan tükröt, amit az emberek nem nagyon használnak. Mi a tükröt csak a külsőnknek a szemlélésére használjuk, de Isten ide adta az igét, hogy legyen ez olyan tükör, ami a belső valóságot mutatja meg, és Pál így mutatja meg az embert, sőt mondhatnánk azt, hogy leveszi a szemüveget, és anélkül láttatja az embert, a belső valóságot. Ugye mi a külsőre figyelünk, a külső valóságra. Benne vagyunk ebben a világban, és mit látunk? Hogy ugye hova jut el az ember? Hogy milyen építményeket tud létrehozni? Hogy fejlődik a tudománya? Milyen eszközöket tud termelni, létrehozni? Pál apostol pedig azt mondtatja meg, hogy belülről milyen az ember. Miért tudja ezt megmutatni? Mert az igére figyel. És tudja azt, hogy az ige arról beszél, hogy az ember szíve gonosz ifjúságától fogva. Ugye a mai világ azt hangoztatja, hogy az ember tulajdonképpen jó. Tulajdonképpen jó, és hogyha mégsem jó, akkor arra a körülményei tehetnek. De ha változtatunk a körülményeken, akkor jobb lesz az ember. Tehát ha szétnézünk magunk körül, akkor látjuk, hogy ugyanazok a magatartás minták vesznek bennünket körül, amelyek régebben is jelen voltak. Ma is ugyanúgy van gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hazugság. Tehát ami régebbi időkben jelen volt, ma is jelen van. És ebben az a elgondolkodtató, hogy már egy olyan korban él az ember, hogy az értelmét fantasztikusan ki tudja fejleszteni. Ma a legtöbb ember tanulhat, képezheti magát, lehet több szakmája, vagy több diplomát szerezhet. És mégsem azt mutatja a társadalom, hogy ezzel egyenesen erkölcsileg is előre haladunk. Azt látjuk, hogy minden területen ott vannak ugyanazok a gondok, bajok, nem tudjuk megoldani. A nagyon képzettek között is ugyanúgy van elválás, alkoholfüggőség, drogfüggőség, minden területen megjelenik. Miért is jönnek a nehéz idők? Mert az emberek magukat szeretik. Az emberek magukat szeretik. Másik fordítás úgy mondja, hogy önzők. De az eredeti szövegben több helyen ez a szeretet szerkezet található, hogy össze van egy másik szóval vonva. És ez bizony azt jelenti, hogy az emberek magukat szeretők lesznek. Magukat szeretők. És szinte, ha ma beletekintünk a világba, ezt látjuk. Magát szereti az ember. Vagy másképp mondva, én központú. Minden körülöttem forog. Én vagyok a középpontban. Sőt, ma már nem csak ezt látjuk, hanem ugye ezt hangsúlyozzák. Ugye a mai embernek az a problémája, hogy nem szereti magát. Nem szereti magát. És meg kell tanulnia önmagát szeretni. És mit mond Pál? Hogy nagyon is megtanulja az utolsó időkre az ember önmagát szeretni. Az, hogy önmagát szereti, hogy ő van a középpontban, az azt jelenti, hogy se a másik ember, de különösen Isten nem számít. De ha önmagát szereti, nem szereti a másikat, és nem szereti Istent. Miért? Mert a nagy parancsolat nem valósul meg. A nagy parancsolat lényege, amit az Úr Jézus elmond, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. Vagyis Isten teszi az első helyre. Aztán a fele barátodat, és a harmadik helyen önmagadat. A világ pedig megfordítja. Szeresd magad. Szeresd magad. Kényeztesd magad. Törődj többet magaddal. Adj meg mindent magadnak. És ezt lehet látni. Mert ha baj van, akkor elfordulunk mindenkitől, és azt mondjuk, hogy nekem jó legyen. És azért teszek mindent, hogy nekem jó legyen, és a többi nem érdekes. És nem küszködünk azért, hogy kijavítsuk azt, amit elrontottunk, ezért fut zátonyra sok kapcsolat, Mert ha baj van, nem az az érdekes, hogy együtt javítsuk meg, hanem majd én megyek máshova, hogy találjam meg a boldogságom, ahelyett, hogy keresném az Urat, hogy helyreálljon az életem. És ismét itt a pénzszeretet is előjön. Tehát annyira látja az apostol, hogy milyen irányba halad az ember, ahol nem Jézus teszi az első helyre, vagy egyáltalán nem is keresi már, ott valami más fog oda kerülni. És így sorol sok mindent, ami arra mutat, hogy az ember szíve nem változott meg. Ugye az Úr Jézus is arról beszélt, hogy igen, kívülről sok minden szépnek, jónak látszik, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, gyönyörűen ki van csinosítva, és ezt ma is tudjuk, milyen szépek a sírok, a temetők, de mi van a sírban? Mi van ott alatta? Mi van belől? Ezt Jézus arra alkalmazta a farizeusokkal szemben, hogy az életük kívülről olyan szép, ragyogó, impozáns, lenyűgöző, de belől a szívük, a lényük tele van hazugsággal, hamissággal, gyilkossággal, paráznasággal és sok minden egyébben. És arra mutat rá Jézus, hogy az a lényeg, ami a szívben van, mert a szív teljességéből szól a száj. Ami a szívünkben van, ami betölti, ami a középpont, az fog kihatni a gondolkodásunkra, az életmódunkra, az életirányunkra, a beszédünkre és mindenre. És azt mondja, hogy a szívvel van probléma, mert nem engedték, hogy Isten kézbe vegye a szívüket. Mert az Ószövetség is, az Új is beszél arról, hogy egyedül Isten tudja az ember szívét meggyógyítani. Újjáteremteni, sőt nem is csak gyógyítani, hanem újjá kell a szívet teremteni. Egy új szívre van szükségünk, mert akkor tudunk másképpen élni, Isten dicsőségére élni. És ha az nincs, akkor mit mond, hogy inkább a gyönyörnek a szeretői, mint sem Isten szeretői, Istennek szeretői. Hogy valami egész mást, amit ez a világ kínál, azt szereti az ember, és nem az Istent. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét, kerüldőket. És rámutat az apostol arra, hogy úgy lesz ez később is, mint ahogy Izraelnél megvalósult. Ugye, hogy megvolt a kegyesség, a farizeusok is nagyon kegyes emberek voltak, eljártak a templomba, utcasarkon imádkoztak, úgy böjtöltek, hogy mindenki lássa, hogy igen, ezek böjtölnek, de mit mondott Jézus? Hogy igen, ez csak a látszat. De a hit ereje, az hiányzik. Honnan tudjuk? Mikor eljött az Úr Jézus, és elkezdett beszélni, tanítani, majd gyógyítani, nagyon sokszor elcsodálkoztak az emberek, hogy nem úgy tanít meg, nem úgy cselekszik, mint a farizeusok, hanem úgy, mint akinek hatalom van a szavában és a tetteiben. Hatalom. Na ez a kegyességnek az ereje. Hogy eljött Jézus, és nem csak beszélt, hanem amerre ment, ott Isten lelkének ereje árad belőle. És ez az erő, ha kellett gyógyított, ha kellett a vihart lecsendesítette, ha kellett, akkor megsokasította a kenyeret, és megvendégelt 5000 embert, majd 4000 embert. És ezt kell önmagunkban végig gondolni, hogy látszat-e a hitem, vagy valóság. Látszat vagy valóság. hogy csak látszik, vagy van benne erő. Ugye Pál is, ha jól emlékszem, a római levélben azt mondja, hogy nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Na ez az erő jelen van-e? Jelen van-e az életünkben, jelen van-e a mai egyházban, gyülekezetekben ez az erő? Amikor Péter azt mondta, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, hogy kelj fel és jár, és meggyógyult. Jelen volt a Krisztus ereje, és jelen van ez az életünkben. És aztán még Zsére azt mondja, hogy ha olyanok vesznek körül, akiknél csak a kegyesség látszata van. Tehát megtartják ők a külsőségeket, egy évben egyszer vagy kétszer nagy ünnepen elmennek a templomba, kereszteltetnek, házasságot kötnek, megvan a külső, megvan a látszat, de megvan-e az erő? Megvan-e az Isten lelkének ereje az életünk mindennapjaiban? És azt mondja, azokat kerüld, akinek nincs jelen az Isten ereje az életükben. Nincs jelen az életükben az Istennel való kapcsolatnak a gyakorlati oldala, a szentség, a tisztaság. Ugye kerüld, mert közülük valók az, akik betolakodnak a házakba, stb. Mit is mond ezzel az apostol? Hogy igen, a látszatot megtartják, a vallásukat gyakorolják, de az életmódjuk az a nem hívőkre hasonlít. A férfinő kapcsolat, az anyagiakhoz való viszony, ez olyan, mint bárki másé, akinek semmi köze nincs Istenhez. Tehát ez fontos, ez mutatja meg, hogy hol tartunk. Ez mutatja meg a különbséget, hogy valóban éljük a hitünket, vagy csak látszat a hitünk. Hogy a minden napokban, amit teszünk, amerre megyünk, ahogy hozzáállunk a dolgokhoz, az Isten igéjéhez, az Krisztushoz hasonlít, vagy olyan, mint a világ fiaié. Mondja, akik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére sohasem tudnak eljutni. Mindig tanulnak, de nem ismerik meg az igazságot. Ezen el kell gondolkodni, mert ugye mi is nagyon ismerjük a Bibliát, olvassuk is napról napra, és ez nagyon jó. De eljutunk-e oda, hogy megismerem Isten igazságát, és utána azt teszem is? Hogy választom az Urat, vagy beérem azzal, hogy ismereteket sajátítok el a Bibliából, ismerem az egyházamnak a szabályait, törvényeit, hagyományait, mert ha visszamegyünk a Biblia első lapjaira, azt látjuk, hogy Sátán pontosan ezt akarja. Tudj minél többet. Nem csak világi szempontból, hanem vallásos szempontból is. Tudj minél többet, csak ebből ne vigyél át a gyakorlatba semmit. Mert mit is látunk? Isten két fontos dolgot állított oda az Éden kertjébe. Az életfáját és a tudásfáját. Jó és a gonosz tudásának a fáját. És azt mondta, hogy a tudás fájáról ne vegyél, mert meghalsz. Az élet fájáról vehetsz. És élni fogsz örökké. Élni fogsz örökké, ember, vehetsz arról a fáról. Élni fogsz örökké, mégpedig a teremtőddel való kapcsolatban. Jön a sátán, mit mond neki? Mit mond az embernek? Hát nem az, hogy az élet fájáról vegyél. Tudás fájáról vegyél. és az élet fáját elhagyja a tudás fájáért. Vagyis az Istennel való kapcsolatot elhagyja a tudásért, a még több tudásért, és erre kell nekünk odafigyelni, hogy nem elég tudni, hanem kapcsolatba kell kerülni az Istennel, az élő Istennel, az ő kegyelmével. De az igazság megismerésére sosem tudnak eljutni. Ugye? Tanulnak, de nem Isten keresik, nem Isten lelke által közelítünk sokszor az igéhez sem, és akkor ismerjük meg az igazságot, ha Isten lelke azt feltárja előttünk. És itt ószövetségi példát hoz, azt mondja, hogy amiként Jannész és Jambrész ellenállt Mózesnek, úgy ezek is ellenállnak az igazságnak. De tehát van egy ilyen veszély, hogy az ember a maga tudására épít, önmagára hallgat, és amikor jön Isten, bizonságot tesz, beleavatkozik az életünkbe, nem fogadjuk el, ellenállunk. Sőt, azt mondjuk, hát én is tudok, meg jobbat is. Mert ki is volt ez a két ószövetségi alak? Amikor Isten elküldi Mózest legelőször a fáraóhoz, és azt mondja, nem hallgat rád, tégy csodát, dob le a botodat a földre, és kígyó lesz, és ha majd megfogod a kígyó farkát, újra bot lesz belőle. És ezt megteszi Mózes, és akkor szól a fáraó két varázslójának. És ezt a két varázslót azonosítják ezzel a két személlyel, akik itt meg vannak nevezve, Jannésszal és Jambrésszal. Vagyis akik odaálltak a fáraó parancsára, mi is tudunk olyat. Mi is tudunk. Botból kígyót. Csak ugye kiderült a különbség, hogy Mózes kígyója elnyelte a varázsló kígyóját. A csoda az azért történt, hogy a fáraó mindezt meglátva leboruljon az Isten előtt. Hogy fölismerje, hogy nem ő az Isten, hanem Mózes Istene. Az, aki Mózest odaküldte, ő az élő valóság. És őt kell mindenkinek imádni. Ő keres mindenkit, a fáraót, Egyiptom népét is. De nem leborultak, hanem azt mondták, mit nekünk? Mi is tudunk, még jobbat tudunk. És ez a veszély, Isten keres, és elutasítjuk, és azt mondjuk, én is meg tudom oldani. Minek imádkozzam? Minek hívjam segítségül? Hát van hova menni. Van hova menni. Van ismerős, barát, orvos, jogász, professzor, akiket fel tudunk érni, és azok megoldják. Azok megoldják. Minek Isten? És ez az ellenállás. Amikor Isten keres, amikor küld egy ígét, amikor azt mondja, hogy jöjj, kövess engem, én azt mondom, most fontosabb a világ, fontosabb az, amit itt látok, fontosabb ennek a világnak az élvezete, a gyönyöre, a kívánsága, és elutasítom, mint ahogy elutasították Krisztust is, mert inkább ragaszkodtak ehhez a világhoz, inkább kellett Barabbás, mint sem. Kellett Jézus az ő kegyelmével, adja az Úr, hogy mi ne utasítsuk el, hanem örüljünk, hogy szól, fogadjuk be a szavát, engedelmeskedjünk, és tegyünk is róla bizonyságot, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy te olyan őszintén beszélsz a dolgokról, és nem tévesztesz meg minket, hanem rámutatsz arra, hogy nem egyre jobb lesz ez a világ, nem egyre jobb lesz az ember, sőt még a gyülekezet sem, hanem azt látjuk, hogy bizony sok nyomorúsággal kell szembenézni. Azt látjuk, hogy az ember elfelé fordul tőled, és inkább önmagát szereti, meg a pénzt, meg amit ez a mai világ kínál, és nem téged. És mindez beszivárog, Uram, a gyülekezetekben is, a felekezetekbe, amikor már nem te vagy az első, hanem az ember önmagát, a maga tetteit teszi az első helyre. Mint ahogy Laodíciában is történt, hogy egy idő után már nem te voltál, Úr Jézus, az első, hanem ők maguk. Mert mindent el tudtak intézni pénzzel, mindenre tudtak megoldást találni, hiszen tudós orvosprofesszoraik voltak, nagyszerű termékeket tudtak készíteni, és így kiszorultál az életükből. Már nem hozzád fordultak, de Uram, mutasd meg, hogy mi van az én szívemben, mi szívünkben. Te vagy-e az első, hozzád fordulok-e, fordulunk-e mindennel. És kérünk, Urunk, tisztítsd meg a szívünket, és add, hogy te légy a középpont, adj új szívet, amely most már rád figyel, amely már nem önközpontú, hanem Krisztus központú. Kérünk, így légy velünk, erősíts minket, növeld a mi hitünket, és add, hogy egyre jobban tudjunk imádni, dicsőíteni, magasztalni. Kérünk a betegekért, az egyedül élőkért, megfáradtakért, szenvedőkért, háborúságot szenvedőkért, gyermekekért, családokért, Uram. Könyörgünk mindazokért, akik még nem látják az igazságot, nem látják, mennyire szereted őket, hogy megmentetted, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor felnyílik sok ember szeme, és leborul előtted, és imád, és engedelmeskedik, és követ. Kérünk, Urunk, így egyházunkért, népünkért, s ezért a világért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Ámen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk a ránk következő alkalom, vasárnap 10:30-kor lesz itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 479. dicséret 4. versét énekeljük, hinni taníts, Uram.
Hinni taníts, Uram, kírni taníts, Jézus, te visszajössz, várni taníts, majd ha kegyelmesen nézel.